beszélgetések életről és értékekről.
Rákati színművésznővel Borsovszky Tibor beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Rákati színművésznőt. Szervusz, Kati, Isten hozott nálunk itt a Mária Rádióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mint minden kedves vendégemtől, így tőled is kérnék egy szentírási idézetet, amely közel áll a szívedhez. Parancsolj!
Szóval az idézet: kívánok neked szeretetet, erőt, hitet és bölcsességet, javakat és aranyat, elegendőt ahhoz, hogy segíthess másokon. Kívánok dalokat és áldott csendet is, és Isten békéjét, amikor egy nap véget ér.
Hú, ez nagyon szép volt, köszönöm szépen. De menjünk tovább a riporttal. Kérlek, hogyha volna kedves, meséljél magadról, családodról, hogy honnan indultál el, és hogyan alakult az életed. Parancsolj!
Hát, az út elég hosszú, hiszen most már az életutamnak a nagy részét megtettem. Eredetileg a Kertész utcában nőttem fel, rendhagyó családban, ugyanis a szüleim sajnos egy éves koromban elváltak. És hát engem anyukám beadott egy ilyen hetes bölcsőde óvodába, ahol is, hát ez egy művészeti bölcsőde óvoda volt, mai napig működik a szakszervezetünk óvodája, és hétfő reggel bevittek, szombat délután hoztak el. Ez egy nagyon-nagyon nehéz időszaka volt az életemnek, és bár én igyekszem mindent pozitívan felfogni, de nehéz emlékezni erre az időszakra, hogy csak bölcsődei, illetve óvodai emlékeim vannak a hétköznapokról, és emiatt hát olyan 4 éves vagy 5 éves voltam, amikor a déd nagymamám megelégelt ezt a helyzetet, és azt mondta, hogy jó, akkor most téged kiveszünk innen, és így kerültem végre egy ölelő, szerető családi közegbe. És egészen 20 éves koromig velük voltam. Innentől kezdve az életem gyönyörű volt, bár szegénységben éltünk egy nyugdíjból, de mindent megkaptam, tényleg mindent, főként szeretetet. De ha bármit azt mondtam, hogy mama, úgy szeretnék egy valami gyümölcsöt enni, akkor mondta mama, hogy jó, hát banán jó lesz. Banán, 60-as években. Van. 2 szem volt, de azt hozta. Szóval egy ilyen, mondhatom azt, hogy nagy szerelembe volt velem, és én a mai napig hálás vagyok, hogy ezt megélhettem, mert ez az indítatás egy nagyfokú szociális érzékenységet adott nekem, a mások iránti szeretet és felelősség, ami egy közösségen belül ugye 4 éves koromig ugye adódott nekem. Másrészt meg az, ahogy engem otthon szerettek, és tényleg a feltétel nélküli szeretetet én megkaptam. Úgyhogy így indult a pályám, az életem, és hát aztán, amikor eljött az az idő, hogy ugye pályát kellett volna választani, akkor ők úgy döntöttek, hogy én közgazdasági szakközépbe menjek, mert hogy valamilyen szakmám legyen, ez az ő nagy felelősségükből fakadt. Őszintén szólva, nekem nagy közöm nem volt a könyvitelhez, vagy statisztikához, vagy tervezéshez. Meg is mondta az osztályfőnöknőm, Busa Márta néni, hogy tanuld meg, fiacskám, a könyvitelt, mert abból fogsz élni. De azért ez nagyon hamar kiderült, hogy ez nem így van. Szankovics Lívia, magyar tanárnőm, már 15 éves voltam, amikor azt mondta, hogy na, kisbéka, a november 7-ei ünnepségen te fogsz verset mondani. Mondtam, miért vagyok én béka? És mondta, hogy hát azért, mert a jéghátán is meg fogsz élni. És egyébként igaza lett, mert valóban a személyiségemet ő látta. És akkor történt utána egy ilyen nagy áttörés, mert a Korvin moziban tartotta az iskola ezt az ünnepét, Az egy hatalmas nagy mozi, és a színpadon állva az Anna Akhmatovának egy versét kaptam meg. Hát nagyon megvoltam ijedve kislányként én ott az egész iskola előtt szerepelni, és itt jön vissza a gyerekkor, hogy tele voltam gátlással, nem kaptam meg azt a fajta hátteret, biztonságérzetet, hogy én sok ember elé kimerjek állni. És hát el tudtam mondani a verset, és utána nagyon sok dicséretet is kaptam, hogy milyen szép orgánumom van, milyen szépen mondtam a verset, de ez igazából nem is mint színésznő jelöltnek, hanem hogy a kultúra mennyire fontos nekem, ez itt egy döntő lépés volt. És akkor elkezdtem az iskolában, ez a II. Rákóczi Ferenc gyakorló közgazdasági iskola volt, ami gyakorlatilag egy sarokra volt a Kertész utca, Dob utca sarkától, ahol én felnőttem. Ez a Veselényi Akácfa sarkán volt. És megalapítottam az iskolarádiót, újságot hoztunk létre. Azért azt gondolom, hogy ez itt már megmutatta magát, hogy ez egy nagyon nagy dolog, és például a klubba, az iskola kulturális klubjába meghívtuk a Somlyó Györgyöt. Azt a Somlyó Györgyöt, aki aztán el is jött, és többek között az ő egyik versével felvételiztem később a színművészeti főiskolára.
Ne szaladjunk ennyire előre, művésznő, mert van itt pár művészeti ág, amiben még te dolgoztál. Szerintem először beszéljünk a modellkedésről. Kérlek, beszéljünk arról, hogy hogy kerültél ebbe a szakmában, merre dolgoztál. Ugye ez a 80-as években volt. Ha néhány mondatot mondaná a hallgatóink számára, erről parancsolj.
Igen. Visszább kell menjek egy gondolattal, mert ugye amikor én 14-15 éves lettem, bejött egy tanár az iskolába, és megkérdezte a tanulóktól, hogy ki szeretne kórusban énekelni, és ki szeretne vöröskeresztes tanfolyamot elvégezni. Természetesen mind a kettőt szerettem volna, úgyhogy el is végeztem a vöröskeresztes tanfolyamot, úgyhogy tudok életet menteni, mindent tudok, és a Vasas Művész Együttesnek a legfiatalabb tagja lettem, mint szoprán énekes, és ott énekeltem a Vas Lajos égisze alatt az érettségéig. Akkor megkérdezte tőlem a Lajos bácsi, hogy mi lesz veled, gyerekem. És én mondtam, hogy Lajos bácsi, nem tudom. Ő biztatott arra, hogy felvételizzek a főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. Ez egy nagyon nehéz dolog volt, mert akkor még a Várkonyi Zoltán élt, akit én nagyon nagyra tartok mai napig, tehát ő neki nagyon jó szeme volt, és ő sztárokat faragott. Ő látta bennem azt, amit akkor a többi tanár nem. És ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy igen. Ez nekem egy nagyon fontos dolog volt, még így is, hogy nem vettek föl, mert tudtam, hogyha ő ezt így gondolja, akkor ezt nem szabad csak úgy hagyni, hanem majd, amikor lesz megint, akkor meg kell próbáljam. És ő volt az, aki a prózáról az elindult zenei szakra átirányított. És én ott, mint utólag megtudtam, meg is feleltem, csak hogy többen feleltünk meg, mint az államilag limitált létszám, és én voltam az egyetlen 18 éves, és akkor azt mondták, hogy nem. Majd jöjjek legközelebb. És akkor elmentem a zenekonzervatóriumba énektanszakra. Augusztusban volt egy pótfelvételi, és a Vas Lajos bácsi mondta, hogy menj el, ott van a Sík Olga néni, hivatkozzál rám, hallgasson meg, aztán majd. És én elmentem az Olga nénihez, elmondtam, hogy a Lajos bácsi küldött, megtetszene-e hallgatni. És mondta, hogy gyerekem, kincs van a torkodba, igen. Föl is fogunk venni, de nem hozzám jössz, mert olyan sok a tanítványom, hanem egy kezdő tanárhoz, a Lugosi Melindához, és nála fogsz tanulni, és ez így történt, utána Holzer Irma váltotta őt. És ebben az időszakban én statisztáltam filmekben, hogy azt az egy nyugdíjat, amit a papa kapott, és a mama nem kapott, mert szegénynek volt az élete 50 év munkájában egy 5 éves megszakítás, és az akkori törvények azt mondták, hogy nem kaphat nyugdíjat. Szörnyű. Szörnyű. 10 éves korától dolgozott, és nem kaphatott nyugdíjat. És akkor elmentem statisztálni, minden ilyen munkát megfogtam, hogy egy kicsit hozzájáruljak a rezsihez, a gázszámlákhoz, villanyszámlákhoz, telefonszámlákhoz. És akkor egy ilyen forgatáson, amikor reklámfilmet forgatnunk talán a márka üdítőnek, emblematikus, mert mai napig fönt van, YouTube-on rá lehet keresni, egy ilyen, nem tudom, hogy hívják, a Skugli bábukat ellökök, és akkor a szemem meglátszik, és mögötte ott vannak a gyöngy, reklám, üdítő. És ott volt a Módos Gábor, kijött a forgatásra, és odajött hozzám, hogy megy, nem is tudom, Hódmezővásárhelyre, vagy Békés Csabára, egy kötött áru gyárnak készít munkát. Volna-e kedvem modellként ott részt venni? És mondtam, hogy igen. Hogy honnan vettem a merszet, nem tudom, mert még akkor is nagyon visszahúzódó voltam, és otthon például mindenre engedélyt kértem, hogy mama szabad ezt, vagy szabad, azt elmehetek. Hát itt kimondtam azt, hogy igen. Nagyon meglepő voltam önmagam számára, és majd hazamentem, és szegény mama elé odaálltam, és mondta, hogy mama, elmegyek. 2 napra. Viszem a fogkefét, váltóruhát, és megyek, szegény elájult, mondta, hogy jó, mert neki is váratlan volt, és így kezdődött el egy modellkarrier.
Tisztelt hallgató, hogy meg kell jegyezzem, hogy a művésznő ma is nagyon szép és erős kisugárzása van, és azt hiszem, ez egy életen át fog tartani nálad. Viszont egy pillanatra 1978-tól a Bartók Béla Zeneművészeti Iskolába is jártál énektanszékre, ugye?
Énektanszakra, igen, erről beszéltem, igen.
Értem. Akkor ugorjunk egyet, 1980-ban felvettek a színművészeti főiskolára. Ezzel kapcsolatban hadd szabadjon megkérdezem, hogy ki kell jártál a főiskolára?
Hát mi egy olyan osztály voltunk, ahol nagyon sok hallgatót vettek fel. Leginkább azokat említeném meg, akikkel szoros barátság fűzött össze. Egyike volt egy lány kolléganő, a Kovács Adél, aki ma a Radnóti Színpadnak az igazgatónője. A másik pedig a két férfi színész, a Dézsi Szabó Gábor és a Csere László. Mi 4 voltunk, akik mindig együtt lógtunk, de nagyon szerettem a Bata Janit, nagyon kedveltem. Hát a Dankó Klári volt nekem nagy riválisom, mert gyönyörű volt, nagyon nőies volt, nagyon szép hangja volt, de mégis azért riválisom volt, de kedveltem, mert tehetséges volt.
Ilyenek a nők, kedves hallgatóim. Hogy kérdezem meg a színművészítővel kapcsolatban, mennyire tudtad elsajátítani a színészmesterséget és a táncokat kitanította nektek?
Hát abban a szerencsében volt részem, hogy minden áldott reggel mozgásóra volt. Ligeti Méri volt a tánctanárunk, a klasszikus balett tanárunk, aztán a Pintér Tamás volt a színpadi mozgás tanárunk. Hát ehhez csak muszáj vagyok egy történetet elmesélni, mert engem úgy vettek fel a főiskolára, hogy a primadonnai szerepkört fedjem le, és akkor jött a Sletoszláv kimondhatatlan nevű olimpikonunk, aki szintén órát tartott, és mondta, hogy föl kell menni a létrára, és a létráról hátra el kell essünk, mert ez kaszkadőri mutatvány volt. És mondtam, hogy bocsánat, én tiszta kitűnő vagyok mindenből, de én ezt nem szeretném. És azt mondta a Sasis, hogy muszáj, mert különben kettest ad. És akkor az egyik osztályfőnökön volt a Versényi Ida néni, a másik a Kazán István, és elmentem az Ida nénihez, és elmondtam, hogy Ida néni, mondtam sírva, a Sasics kettest akar adni. Csak oda ment az Ida néni, és az olimpikonnak, hogy hülye maga, fiam, hát ez egy primadonna, és ahogy így aztán kaptam egy 4-est, ez belepiszkolt a bizonyítványomba, de így egy 4-esen megúsztam, és nem kellett lezuhannom.
Még egy kérdésem lenne a főiskolával kapcsolatban. Mi volt a vizsgadarabod?
A vizsgadarabom a Kiss Me Kate volt, a Csókolj meg Katám. Igen. Ez nagyon nehéz dolog, mert nem az a fajta primadonnai szerep volt, ami aztán én hozzám közel állt, mert azt gondolom, hogy a primadonnai szerepkör is korral változó, tehát nem is tudom, hogy fogalmazzam, más egy 20 éves primadonna, más egy 30, és más egy 40 éves. A 20 éves mondjuk a Mágnes Miska rollája, aki beszalad, kezét csókolom, és már jön a taps, és édes, és naiva primadonna. Aztán a 30 éves, ott már sok minden lehet, a Szibiltől kezdve, ahol ez a kis katona is udvarol neki, de a nagyherceg is, és aztán 40 évesen például a Marica, aki egy kemény és parancsoló. Tehát ezeket az utakat úgy gondolom, hogy egy pályán belül, ugyanúgy, mint egy opera énekes is, nem rögtön a legdrámaibb szoprán szereppel kezd, végig kell járni. Tehát ez a Kiss Me Kate, ez nekem még egy picit korán jött, én úgy érzem így utólag. Talán, ha nem a főszerepet kapom, de a főszerepet kaptam, hanem mondjuk a Biancát, ami egy kis naíva, az nekem jobb lett volna. De mai napig nagyon sokan emlékeznek, nagyon szeretik, nagyon sokra tartják az alakításomat. Én akkor nagyon féltem tőle. Végül is ez is egy furcsa dolog, az egyik kedvenc tanárom a Keres Emil volt, a Keres Emil, az a Keres Emil, aki akkoriban a Radnóti színpad igazgatója volt, és ő volt az első között, aki odahívott prózai szerepeket játszani. És innentől kezdve elindult egy furcsa életpálya, mert Debrecenben a Gali Lászlónál játszottam operettet, és a Radnóti színpadon prózát.
Kata, megelőztél engem a kérdésemmel, mert szerettelek volna megkérdezni, hogy mesélj hallgatóinknak a színház és film szerepeidről, de ha már belementünk ebbe a témában, hány színházban játszottál, és melyik volt a kedvenc darabod, és hol volt a legnagyobb sikered? Tiéd a szó.
Hát jó a kérdés. Szóval szívem szerint, mivel alaptermészetem egy ilyen pulikutya, vagy tyúkanyó, én az egész életemet egy színháznál szerettem volna eltölteni, de ez nagyon nehéz volt, mert ugye akkor jött a rendszerváltás. És a színészeket kitették a státuszokból. Tehát igazából senkit nem nagyon szerződtettek le. A színészi gárdának körülbelül a 10%-a egy töredéke került állami státuszba, amúgy pedig kitettek minket, hogy BT-be vagy KFT-be szerződjünk szerepekre. Ez nem egy jó helyzet. De hát ezt hozta az idő, a történelem, ehhez kellett alkalmazkodni, és hát így aztán elkezdtem így két színházban dolgozni, Debrecenben és a Radnóti színpadon. Debrecenben nagyon szeretett engem a Gali László érem, nagy főszerepeket hozott ki. De furcsa módon ott is játszottam próbát, mert például a Karamazov testvérek női főszerepét, azt én rám rendezte meg a Gali László igazgató úr. Tehát a Grusenkát, hatalmas nagy, 2 méter x 3 méteres plakát, ott voltam a Csokonai Színház előtt kitéve. Tehát azért ezek, én a mai napig hálás vagyok, mert ilyenfajta szeretetet színésznőnek, hogy így megemeljék, hát azért ez ritka. És aztán született Saci lányom, akkor én ott megtorpantam, mert 9 hónapot feküdtem. Tehát egy veszélyeztetett terhességnél én annyira örültem, hogy jön a baba, hogy ugyan Debrecenben a klinikákon mondta az orvos, hogy hát ebben a babával már most az elején baj van, akkor azt el kell venni, mondtam nem. És amikor hazajöttem Budapestre, akkor mondta az én orvosom, hogy várjunk még, feküdj le, ne dolgozzál, várjunk. És az életem egyik legszebb 9 hónapja lett, mert olyan sok mindenre tudtam figyelni, rácsodálkozni. Meghallgattam mindent a rádióba, elolvastam minden újságot. Megfigyeltem tavasztól, késő őszig, 3 fészek alja veréb, nehogy veréb, rigó kiköltését. Akkor tanultam meg, hogy jé, egy nyáron akár 3 fészek alja is ki tud kelni.
Ugye akkor vetted észre, hogy a teremtett világ milyen gyönyörű.
Akkor volt időm, hogy erre rácsodálkozzam, hogy milyen színes, milyen szép, Milyen gazdag, érdekes. Hát ez az idézet is, amit most a beszélgetésünk, hát pont erről szól. Hát
igen.
Pont erről szól.
Menjünk tovább, Kati, mert rettentesen megy az idő. Egy érdekeset olvastam, hogy éveken át a Honvéd együttes magánénekese voltál. Kérlek, erről mondjál néhány mondatot, de tényleg néhány mondatot a hallgatók számára.
Igen. Azért nagyon nehéz egy ilyen riportban.
Talentum.
Röviden fogalmazni.
Beszélgetést hallottuk életről és értékekről.